Adósság plafon, ez már előkerült, sokat beszélünk róla, ugye most is a tőzsdei összefoglalóban megemlítettük, hiszen a tegnapi amerikai zárás azért sikerült annyira jóra, mert felcsillant a remény, hogy már a héten megállapodás született ennek a módosítására, vagy feljebb tolására, de hogy mi ez? És miért kell ezzel állandóan vacakolniuk az amerikaiaknak?
És mikor jön a legközelebbi?
Mikor jön a legközelebbi, és mi van, hogyha nem sikerül feljebb tolni, illetve mi van, hogyha igen? Szabó Józseffel, az OTP alapközelebbi a befektetési igazgatójával beszéljük át. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Kívánok, kedves hallgatóknak, szervusztok!
Na, alapozzunk akkor egy kicsit, és nézzük meg, hogy mi ez.
Hát egyáltalán, hogy mi ez. Ugye Amerika az egy Egyesült Államok egy viszonylag fiatal ország, de régi intézményekkel. Ugye a 19. század végén a polgárháború után jött létre a mai Egyesült Államoknak az alapjai, az alkotmánnyal, és akkor még az volt a törvénykezés, hogy minden egyes adósság kibocsátást az Egyesült Államok törvényhozásának egyenként jóvá kell hagyni, és aztán ez nem belátták, ez nem praktikus dolog, túl sokat kellett a képviselőháznak és a kongresszusnak ezzel foglalkoznia, úgyhogy 2017-ben bevezettek egy adósság plafont, ahol megmondtak egy számot, hogy ennél magasabb nem lehet a szövetségi államnak az adóssága. Na most ezt az adósság plafont időről időre emelik, és a vita az egyrészt közgazdasági, másrészt matematikai is lehet. Tehát egyrészt mi szükség van egy adósság plafonra egy olyan országban, ami a világ első számú gazdasága, a legnagyobb tőkepiaca, ennek megfelelően rengeteg adósságinstrumentumot kell, hogy kibocsásson, és az első számú, egyelőre még az első számú tartalékdevizának az otthona, ami pedig azzal jár, hogy eszközt kell biztosítani a nemzetközi befektetőknek, ez pedig deficitnek a tartós futásával jár. Ezzel együtt, tehát ez a közgazdasági vita, ami folyik, a másik oldalról pedig van egy matematikai vita, hogy a matematikai aspektusa a vitának, ugye a gazdaságok azok többé-kevésbé folyamatosan nőnek, kisebb-nagyobb mértékben évente, de ennek megfelelően a nominális, tehát névleges, abszolút összegben meghatározott adósság plafont, hogy bármilyen összeget időről időre meghaladnak. Ezért időről időre előtérbe kerül ez a vita az amerikai politikában is.
Az, hogy ahogy említésre került, ez még az első számú tartalék deviza, ez... hogy mondjam, nem feltétele annak, hogy azért mégiscsak valami fajta kredibilitás legyen költésben, adósságplafonban, stb. Tehát nem erre akar ez visszahatni, vagy teljesen rosszul közelítjük meg a kérdést?
Hát a közgazdasági argumentációnak, mi folyik ebben a témában, ez része, igen. Mert ugye most itt a tartalékdevíza körül folyó vitákban is nem érdemes mélyebben belefolyni. Ugye nem az a lényeg egy tartalékdevizánál, vagy a praktikus szempontból nem az a lényeg, hogy az abszolút támadhatatlan legyen, hanem hogy van-e jobb alternatíva. És a dollárral szemben, bár jönnek föl alternatívák, de még mindig messze a dollár használata különböző szempontokból az elfogadott a tartalékdevizák körében. Tehát az alternatívák euró, jen, yuan az utóbbi időben, mindegyiknek vannak olyan hátrányai, ami a dollárt még mindig dominánsá teszi.
Mi történhet akkor, hogyha nem sikerül feljebb tolni ezt a plafont? Mi történik akkor, ha igen? És hogy főleg a piacok, kötvények, részvények, devizák szempontjából vizsgáljuk ezt.
Hát ugye a legrémisztőbb lehetőség az amerikai állam csődje, mivel nem tud új adósságot kibocsátani, ezzel a lejárót nem tudja újrafinanszírozni, illetve nem tudja ellátni a feladatait, nem tudja kifizetni például a társadalombiztosítású juttatásokat. Most ezt is megkérdőjelezik, azért vannak megoldások, vagy felvetések. Az amerikai alkotmányban szó szerint benne van, hogy a szövetségi adósságot érvényességet nem szabad megkérdőjelezni, tehát van, aki jogi szempontból azt mondja, támadhatatlan, hogy az Amerika Egyesült Államok nem mehet csődbe, mert az alkotmány ellenes lenne, úgyhogy az adósság kibocsátás ebben az esetben is folytatni kell, ha meghaladják az adósság plafont. Persze ez alkotmányjogi kérdéseket, meg egy komoly politikai kérdéseket vetne föl, úgyhogy nem a tárgyalófeleknek az a célja, hogy ezt a kimenetet valószínűleg elkerüljék. és ahogy mondtátok, most úgy tűnik, hogy föltűnik valami megegyezésnek a lehetősége. Ennek persze megvan a politikai ára, a demokrata kormányzat az meggyengülni látszik a támogatóik szemében is, de a korábbi alkalmakkor is az látszott, hogy amikor egy ilyen gyáva nyúljáték gondolkozik ki a két egymás felé rohanó autó, aki egyik sem akar kitérni, végül valaki félrerántja a volánt, és a legutóbbi a Obama kormányzat alatt érdekes módon mind a két oldalnak a politikai támogatottsága erősen csökkent. Aha. De hogy a választók végignézték, ahogy egymást zsarolják tulajdonképpen.
Világos.
A piaci következményei érdekes módon ugye azt várna az ember, hogy például a dollár gyengül, hogyha ez a megingás kilátásba kerül, de az utóbbi hétben, ahogy az utóbbi egy hónapban mondjuk inkább erősödött a dollár, és az év eleje óta, január 19-én érte el formálisan ezt az adósságplafont az amerikai kincstár, és azóta ilyen rendkívüli intézkedésekkel tartja fenn a fizetőképességét, a számlán lévő pénzt fogyasztja tulajdonképpen, új adósságot utó értelemben nem bocsát ki. Tehát a dollár például meglepő módon utóbbi időben inkább gyengült. A piacokon azt látszik, még például vannak kincstári lejáratok. Ugye június 1-re tették, amikor már összes eszközből kifutnak. A június 1-jei diszkont kincstárjegynek az árfolyama jóval alacsonyabb, mint a május 30-án lejárói. Ez mintha azt jelenteni, hogy a piac kicsit, mintha nem bízna abban, hogy a június 1-jeit vissza tudják fizetni. Ez szerintem kicsit eltúlzott várakozás.
Van ennek az egésznek egy kis műbalhé jellege, így érzetre. Tehát olyan, mintha ez mindig
egy... Ez egy politikai...
Igen, arra használja a két oldal, hogy az alkupozíciójának megfelelően kihasználja. Na most hogyan hat mindez, hogyha azt várjuk, hogy esetleg az MNB már beindíthatja ezt a kamatvágást? Ugye itt van egy ilyen várakozás, hogy ez akár a jövő kedden összejöhet.
Igen, hát... Ugye az MNB az jövő kedden dönt, az még ezelőtt a június 1-i határidő előtt van. Korábban beszéltünk arról, amikor az MNB kilátásba hozta a kamatcsökkentést, hogy mondjuk a forint árfolyam stabilitása az fontos lesz ebből a szempontból. Az MNB ezt hangsúlyozta is, hogy a piaci stabilitás fenntartását az elsődlegesnek tartja. Hát én azt gondolom, hogyha a jövő hétig nem történik nagyobb megingás bármilyen forrásból, az MNB azért megpróbálkozik valamekkora mértékű kamatvágással. Hogy hosszabb távon kijönne valami ebből az amerikai balhéból, az befolyásolhatja mondjuk az hazai kamat csökkentési kilátásokat vagy várakozásokat, és ezen keresztül mondjuk a hazai kötvénypiacoknak a várható teljesítményét is.
Uh-huh. Jó, hát akkor izgalommal várjuk mindkét eseményt. Köszi szépen, hogy beszélgettünk. Köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm.
Szia. Szabó Józseffel, az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk az adósságplafonról.